világítását és beszüntetik a harangjáték működését is. Halálos áldozata és több sérültje van a Kelet-Németországot sújtó viharnak. A Szászország tartományban fekvő Szász-Svájc régióban tegnap egy 28 éves férfi vesztette életét, miután az erőteljes széllökések miatt rázuhant egy kidőlő fa, közölte a helyi rendőrség. Eltűntekről nem érkezett jelentés. A vihar miatt 40 embert evakuáltak. Híreink végén a hazai időjárásról. Tovább fokozódik a hőség, ma legfeljebb az északnyugati határ mentén, holnap az északi és a dunántúli középhegységben alakulhat ki néhol zápor, zivatar. Többfelé megélénkül, északon megerősödik a szél. Hajnalban 17-22, holnap napközben 34-40 fok valószínű. Hírekkel legközelebb 20 órakor jelentkezünk itt a Kossuth Rádióban.
Ismét a Kossuth Rádió hullámhosszán. Az archívum műsorából. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
Viszi az ördög a parasztot. Jancsó Miklós összeállítása. Első rész.
Lepődjenek meg, kedves hallgatók, a címen. Ugye furcsa? És ha tudnák, hogy mennyire furcsa, majd hallani fogják nem sokára. Zrínyi a költő utolsó útjára megy, nem tudja, hogy oda megy. Kimegy vadászni. Bethlen Miklós követi őt. Bethlen Miklós fiatalember. El van bűvölve ettől a nagy embertől, aki megszerette, sőt, arról van szó, hogy elviszi magával Bécsbe, mert oda kell mennie majd a költőnek. Míg mennek a szekéren, a Vatkan felé. Hát, azóta megkérdőjelezik, hogy tényleg Vatkan volt-e, vagy valami más. Szóval mennek a szekéren, és a Zrínyi a költő elmesél egy anekdótát. Elmeséli azt, hogy találkozik a paraszt az ördöggel, az ördög elkapja, fölkapja a nyakába, mert hogy bűnös, és viszi a pokol felé. A paraszt meg nagyokat nevet rajta. Valaki arra el megkérde, mit nevetsz? Hát visz a pokolba. Hát azért nevetek, mert még fordítva is lehetne, hogy én kéne vigyem, és mégis a pokolba megyek. Hát azért választottam ezt 5 emlékirat, vagy emlékiratféle címének, mert hogy minthogyha ilyen lenne ez a néhány száz év, amióta Árpád, azt hiszem, tévedésből ide érkezett. Gondolom már annak idején eltévesztett az utat. Sokak szerint a Svatoplók azt mondta neki, hogy Angliába érkezett, és azért maradt itt. Ezek a történetek ilyesmik lesznek, ilyen keserűek, egy kicsit talán ironikusak is, egy kicsit fájdalmasak is. Kérem, ha kedvük van, hallgassák végig ezt a sorozatot.
Bethlen Miklós élete leírása magától. Részlet. Dobráról mentünk Rakicánra, gróf Szécsi Györgyhöz, ki is egy nap becsülettel látott, és onnét Csáktornyára Zrínyi Miklóshoz. Érkeztem pedig oda 13-án novembris. Nagy szerencsétlenségemre, mert csak 5 nap lehet-e véle ismerkedésem, s odalőn. Engem ez a nagy ember érdemem felett becsüllött, és amennyire azt egy néhány napok alatt tapasztaltam, szeretett. A várban egy szegelet házban nékem tisztességes kárpitos házat, külön szolgáimnak ugyanott meg külső házat külön, lovaimnak, szolgáimnak a városban jó szállást és tisztességes bő prebendát rendele. Minthogy olyan rendet tartott, hogy maga, felesége, 2-3 kedvesebb úrfi, vagy olyan kedvesebb elsőrendű szolgája, s papjával, 8 személlyel circiter, benne maga kis palotájában ett. Lévén más nagy asztal uraiméknak a nagy palotán. Melyet az akkori időben nem is igen dícsértek, mint németes szokást a magyarok benne, minthogy a magyar felesége holta után a német feleséggel kezdette volt. És csak akkor ett a nagy palotán, amikor sok úri fő vagy vitézlő rend vendége érkezett. Nékem benn volt véle asztalom, ekkor kevesen ettünk benn, maga, felesége, egy kis asszonyka, Zicsi Pál úrfi, Vitnyédi, csak akkor érkezvén oda, Guzics Miklós udvari kapitánya, a páter és én. Nem sok tál, mint a német szokása, de ugyan szép úri asztal volt a belső. A nagy palotán való hosszú, igen, magyaros és bő, tisztességes asztal volt, minthogy nagy udvara is volt. Magáról, hogy írjak, nincsen erőm s üdőmre áll, csak azt írhatom, igen tudós, vitéz, nagy tanácsú, nemzetéhez buzgó, vallásában nem babonás képmutatós üldöző, mindent igen megbecsülő, nemes, adakozó, józan életű, az olyanokat és az igazmondókat szerető, részegest hazugott félénket gyűlölő, nagy és szép termetű, lelkű és ábrázatú, in summa, akkor magyar virtuózus és híres ember hozzá hasonló nem volt. Sőt, az én vékony ítéletem szerint Bethlen Gábortól fogva máig sem. Ha olyan országot és szerencsét nem bírt is. Sőt, talán ezután sem lészen. Noha, az Isten titka és tárháza véghetetlen. Ez alatt érkezék hozzá, tamquam intimus consiliariushoz, nem csak a szokott nagypecsétű mandátum deákul, hanem egy kurír által császár kis titokpecsétje alatt, amint szokták hívni handbriefje, németül írt. Úgy láttam, az a duplikáta kis levél, kurír, szuszpektum volt előtte. Vitnyédi diszvadeálta is menésit, mert sietve hívatta ő felsége Bécsbe tanácsba a magyar dolgokról, és az ekkora törökkel csinált békesség és portai követségről, etc. A francia király küldött volt néki 10 000 tallért ajándékon, híre és jószága pusztulásáért, melyet noha a császár hírével vett volt el, és Bécsben vendégeskedett el, mégis gyanúban volt miatta. Vitnyédi diszváziójára hallám, hogy mondá. Semmit sem vétettem. Ha veszek, ártatlan, tisztességesen, az igazságért, nemzetemért veszek. Hogy ezt a törökkel való gyalázatos békességet nem javallottam, melyben nem voltam egyedül, etc. Elvégezi, hogy csak postán, kocsikon mégyen. Zicsit, engem, egy inast, deákot és szakácsot viszen. Bécsben elég szolgát talál. Thank you. Ez alatt szép őszi időjárván majd minden nap vadászni jártunk. Paripát adott mindenkor a láb. 18-án novembris erdei disznókra menénk, ebéd után hintón. Volt ugyan paripa is. Vitnyédi az első, én a hátulsó ülésben, Bals, ő jobb felől ültünk csak hárman. Egy fabulát beszéle. Méltónak tartom leírni. Nem tudván ő, hogy 3 óra múlva meghal. Talán Cigne a kánciója helyén volt. Az pedig ez. Egyszer egy embert az ördögök visznek volt. Találkozék egy barátja szemben véle. Kérdi, hová mégy kenyeres? Nem megyek én, hanem visznek. Kik s hová? Felelé, az ördögök a pokolba. Mond emez, jaj szegény, ugyan rosszul vagy, kinél rosszabbul nem lehetnél? Felelé, rosszul bizony, de mégis lehetnék én ennél is rosszabbul. Melyre imez álmélkodva, hogy lehetnél rosszabbul, hiszen a pokol mindennél rosszabb? Felelé, úgy vagyon az, de most mégis ők visznek engemet. Noha pokolba, de a magok vállán, hátán, hogy már nyugszom addig. S hát, ha megnyergelnének, s magokat is vélem vitetnék, mégis úgy is csak azon pokolba mennék, hiszem rosszabbul volnék úgy ennél is. Applikálá Magyarország s Erdélyre, és a törökre, németre. Elmenénk vadászni. Ő maga levetvén a nagy bőcsizmát, melyeket a telekes bocskorra is felvonhatott, puskával béméne és szokása szerint csak egyedül búkálván löve egy nagy emsedisznót. A gyalogosok is lövének egyet a hálónál, s végelőn a vadászatnak. Kisereglénk a hintóhoz, az úr is, hogy immár hazamenjünk, este felé is vala. Azonban odahozá a fátum egy póka nevű jágerét, kimondá horvátul. Én egy kant sebesítettem, mentem a vérin, ha utána mennénk, elveszthetnők. Az úr mindjárt mondá nekünk Zicsivel ketten, látván, hogy el akarunk menni véle. Öcsém, uraim, kegyelmetek csak maradjon itt. Vitnyédinek, Guzics kapitánynak, csak beszélgessen itt kegyelmetek öcsém uramékkal, csak meglátom, mit mond ez a bolond, tudnilik póka. Mindjárt visszajövök. Csak bocskorban lóra kapa, karabé kezében, póka után elnyargala. Egy szabaudusz, Majláni nevű ifjú gavallér, Guzics öccse, inasa, meg egy Angelo nevű kedves olasz inasa és a lovász nyargalának utána. Mi ott a hintónál beszélgetünk. Egyszer csak hamar ihol nyargal Guzics, mondja a bátyjának, hamar a hintót, oda az úr. Menénk, amint a hintó nyargalhat, és aztán gyalog a sűrűbe béfutékén. Hát ott fekszik, még a bal kezében, amint tetszett, a pulzus gyengén vert, de szeme sem volt nyitva, sem szólott. Csak meghala. Majláni így beszélte, hogy amint póka után bément a disznó vérén az erdőbe, amíg ők a lovakat kötözték, csak hallják a jajszót. Póka szava volt. Majláni legelébb érkezék, hát póka egy horgasfán, az úr arccal a földön, s a kana hátán. Ő hozzálő, elfut a disznó, érkezik Guzics és Angelo. Az úr felkér, s mondja, rútul bánék vélem a disznó, de ihol egy fa, melyet csatákon is magával hordozott, septében állítsátok meg a sebnek vérét véle, az arra igen jó. Eléggé próbálták véle, de hiába. Csak elfolyt a vére. Először ülni, aztán hanyat feküdni, végre csak meg kell lehalni, mert a fején 3 seb vala. Egy bal felől, a fülén felül, a feje csontján ment csak el a kannak agyara, a homloka felé szakasztotta rútul a fejebőrit, más ugyan a bal fülén alól az orcáján, a szeme felé rút szakasztás, de e kettő semmi. hanem harmadik, jobb felől a fülén alól a nyaka csigájánál ment B, s elé a torka felé ment, és a nyakra járó minden inakat ketté szakasztotta. Az ölte meg, a vére elmenvén. Volt a kezén valami kis körmöcslés, de az semmi sem volt. Rettenetes sírás lőn az erdőben. A legalább való, csak a gyermek is siratta. Azt akarják valahogy én vigyem a hírét a feleségének, de én, mint új, ismeretlen ember, elvetém magamról Zicsi párra. Fogók a testet, és amely kétfelé eresztős hintóban kimentünk volt, abból az üléseket kihányván, abban nyújtóztatók. És én az ablakban ülék, és hazáig fejét, mellyét tartottam. Otthon hosszú, veres bársony dolmányba öltöztették, és osztán eresztették a feleségét hozzája, aki eszén sem volt buvában. Így lőn végez Rinyi Miklósnak. Csuda, olyan vitéz. Sem lőtt, sem vágott a kanhoz. Karabé és pádé lévén nála.
Jancsó Miklós összeállításának első részét hallották. Közreműködött Kaszás Gergő. Zenei szerkesztő Horkai Rózsa, szerkesztő Palotás Ágnes, rendezte Simonyi János.
A hangfelvétel 1995-ben készült, és legutóbb ugyanabban az évben, szeptember 11-én hangzott el a Kossuth Rádióban.
A következő részt holnap ugyanebben az időben sugározzuk.
Thank you.
Mészáros Márta filmrendezővel Bősze Valéria beszélget.
Aranyemberek.
Hol érzi magát otthon? Krakkóban vagy Budapesten?
Lassan mind a két helyen. Több mint 25 éve járok Krakkóban, Lengyelországban, és ez egy nagyon nagy idő. Megszerettem a lengyeleket, különös nép, kemény nép, nagyon kemény történelemmel, de ugyanakkor nagyon szívélyes, nagyon romantikus. Az érzelmi töltésük az sokkal furcsa mód, sokkal optimistább, mint a magyaroké. Kegyetlen történelem mellett ők mégis van bennük egy hit. Mindig is volt, mert hát ugye még az úgynevezett szocializmusban, kommunizmusban is náluk sohasem volt olyan időszak, mint nálunk, hogy egy ember 30 évig a pártvezetés élén van, mint Kádár János. Náluk 3 évenként változtak még abban az időben is. A nép állandóan föllázott 53-ban, 56-ban, 80-ban, 81-ben, 83-ban hadi állapot, szolidárnözt, stb. Szóval ők állandóan egy mozgásban lévő, nem egy ilyen magában zárkozott, szomorú és pessimista, inkább olyan kifelé, rengeteg olyan pozitív indulat van bennük. Érdekesek, nagyon érdekesek, és ez az egyensúly, szóval amikor ez létrejött 25 évvel azelőtt, akkor én rengeteget dolgoztam Franciaországban. Csináltam egy csomó koprodukciót, meg francia tévének is csináltam filmet, meg Kanadának, a francia Kanadának csináltam filmet, és tulajdonképpen akkor kellett nekem eldönteni, és akkor ismerkedtem meg ugyanakkor a Novickivel. És akkor tudtam, éreztem magamon, hogy én nem vagyok képes Magyarországon élni ebbe a langyos kádári állóvízbe, ez nagyon idegesített, és nagyon kiborított, de ugyanakkor nem akartam diszidálni. Ez valahogy úgy bennem mindig úgy volt, hogy diszidálni, elhagyni az országot, cserben hagyni, jólétér vagy másmiért, szóval nem ment. És akkor gondoltam, hogy ez jó két ország között élni. Akkor sokat voltam Párizsban, és imádom Párizst, és sokat voltam Franciaországban, és tudtam volna ott dolgozni mindig. És akkor közben jött a szerelem, és a Novicki, és mégis Lengyelországot választottam. Lengyelország sokkal izgalmas volt mindennek ellenére, hogy Párizs gyönyörű, csodálatos, és nagyszerű barátaim voltak, és vannak a Truffaut, hát ő már nem él, a Delphine Sering, a Jean Moreau, Isabel Huppert, Marina Vladi, ezekkel találkoztam, és ezekkel voltam körülvéve, ami nagy élmény volt, meg egy csodálatos francia kultúra, meg az egész létük, szóval az egész tisztelet a kultúra iránt, ami mindig is érződik a franciákban. De furcsa módra ez a lengyelekben is ugyanúgy megvan. A lengyelek valószínűleg a végtelen hosszú szabadságharcuk miatt, ugye, mert ugye többször szét volt szedve ez az állam, le ugye legutóbb a Hitler és a Sztálin osztotta ketté 39-ben, és a művészet és az egyház az megmaradt, mint példakép a lengyelek számára. Szóval egy író, egy művész, egy színész, egy filmes, egy filozófus, egy újságíró, az nagyon komoly embernek számít. Azzal a társadalom nagyon is nagyon magasra teszi a mércét a társadalom, és nagyon elfogadja. Most mondtam neked, hogy mindig megdöbbent engem, hogy mi a különbség, a viszonyok, szóval konkrétumban, hogy most volt a Andrzej Vajda 80 éves, és Lengyelország ünnepelte, nem egy réteg ünnepelte, nem egy kis csoport ünnepelte, hanem Lengyelország ünnepelte. Függetlenül attól, hogy milyen filmeket csinált zseniálisakat, nagyszerűeket, közepeseket, sőt rosszakat. Ha megvettél az újságot, akkor ott volt a Vajda filmje ingyen.
Az jutott eszembe, hogy Jancsó is ilyen korú.
Jancsó még idősebb, mert ő már 85, és a Jancsót soha nem ünnepelték így, sőt, amikor a Jancsó filmet akart csinálni most, hála Isten még mindig tud és bír, a szakma is, meg nagyon sokan megkérdezik, hogy miért kell ilyen öreg embernek filmet csinálni, miért nem adja pénzt a fiataloknak. Ami Lengyelországban ilyen nem hangzik el, majd a 10 millió, 12 millió dollárért csinál filmeket. Most készül Katinyról csinálni egy nagy filmet, és itt a Magyar Főiskolán nincs Jancsó Miklós. És mikor valaki fölvetette azt évekkel azelőtt, hogy a Jancsó kurzust indítani és tanítani, akkor azt mondták, hogy minek.
Önnek milyenek a lehetőségei idehaza?
Átlagosak, szerények, elfogadnak, mert azért a filmeim léteznek, és léteznek a világba, és a nevem is.
És Lengyelországban hogyan kell elképzelnünk önt? Novicki oldalán?
Novicki oldalán, de ott tiszteletbe tartják az egyéniséget. Szóval a Novicki az Novicki, én Mészáros vagyok. Szóval nem arról van szó, hogy én a Novicki felesége vagyok. Én Mészáros Márta vagyok, filmrendező, filmeket csinálok, színházat, megjelennek a könyveim, itt megjelentek a könyv, azonnal ott kiadták.
Milyen a művészekhez a viszony Lengyelországban?
Vajdát csak azért szerettem volna befejezni, mert engem nagyon meghatott az, hogy a 80 éves születésnapjára nem egy állami kitüntetést adtak neki, mert az van neki egy csomó, hanem egy Salvador Dalí képet vásároltak, és azt kapott ajándékba. Ez a gondolkodás módot képviseli, hogy nem egy plecsnit adunk, nem egy valamit, hanem egy művésznek egy gyönyörű művészi képet adunk.
Mikor láthatjuk a televízióba a Nagy Imre filmjeit?
Arról volt szó, mikor befejeztem a Temetetlen halottat, akkor ugye rengeteg anyag maradt nekünk, amit átnéztünk, dokumentumokat, és azon kívül forgattunk is rengeteg anyagot. Hogy ebből a maradandó anyagból összeállítunk egy háromrészes tévéfilmet, ami nagyon jó, hogy ha egy ilyen film van dokumentumokkal keverve, mert ugye bemutat részletesebben ezt a korszakot, nem csak a kiragadja, hogy a Nagy Imre az utolsó két évben hogy viselkedett, és mi történt a cellában, és mi történt a Kádárral, hanem jobban az előzményeit, az utó életét. Akkor beszéltünk erről a Baló úrral, érdeklődött az iránt, és aztán próbáltuk összehozni a Csáki Attilával, a producerrel egy rendezvút a tévé elnökével, hogy beszéljük meg, hogy járuljanak hozzá, és ezt az anyagot, nagyon értékes anyagot állítsuk össze, soha nem kaptunk erre választ. A Baló úrral személyesen találkoztam, ő is megígérte, és aztán soha többet nem jelentkezett. Szóval ez például Lengyelországban nem fordul elő. Ilyesmi nincs, még ha negatív választ is adnak, de választ adnak. Például itt van a Csodálatos Mandarin, amit nem fejeztünk be, és amit a Bozsi kivettem, nagyon szeretnénk befejezni, mert ugye azért állította le a Magyar Televízió a filmet, mert Bartók utódok bennünket bepereltek. Most ez a per, ez tartott 4 évig. Mi megnyertük a per. Abszolút jogtalanul pereskedtek. Nekünk is szeretnénk befejezni a filmet. És a Magyar Televízió nem is méltat bennünket válaszra. Ez szerintem egy szemlélet. Nem az, hogy velem, Mészáros Mártával akarnak valami rosszat. Nem. Ez így működik. Így természetes. Ami Lengyelországban, meg franciáknál nem természetes. A művész az művész. Nincs film. És nincs televízió főleg. Mert ugye egy ilyen kis országban nem lehet 10-15 filmet többet csinálni, mert ez a természetes. De Lengyelországban az van, hogy rengeteg lengyel tévésorozat van. És van tévéjáték, és van tévészínház. És akkor ez a munka az tulajdonképpen permanens rendezőknek és színészeknek. Csomó olyan film készül el Magyarországon, ami tulajdonképpen csak felnagyított, feltupírozott film, ahelyett, hogy ez tévéfilm lenne a történeten. Én nekem is vannak olyan történeteim, amit abszolút tévéfilmen meg lehetne csinálni. De miután a tévé nem működik, hát tévében nincs semmi. Egyszerűen döbbenet volt nekem a március 15-i műsor. Hogy lehet egy ilyen ünnepen ilyen műsort összeállítani? Olyan amatőr színvonalon volt, hogy ez egyszerűen elképesztő volt.
Ha már itt a kritikánál tartunk, akkor az érdekelne, hogy milyen történelmi filmet forgatni Magyarországon, milyen ahhoz a légkör nálunk?
Nincs elemzése, nincs a lényege, hogy mi történt ebbe az országba. Ugyanúgy 56 volt, 56, és kész, vége, megszűnt. Mint ha nem lett volna ellenforradalom, 30 évig nem lehetett kiejteni a Nagy Imre nevét, csak ellenforradalom volt, senki nem beszélt róla, pedig rengeteg embert kivégeztek, rengeteg ember ült börtönbe, majdnem 500 000 diszidáltak, minden család érintve volt. És erről 30 évig nagy kús volt. Na most ezt földolgozni, ez nagyon nehéz. Világ életemben ezt az egész történetet szörnyűnek és igazságtalannak tartottam.
És a saját bőrén, hiszen személyesen is ismerte a szereplőket.
De a saját bőrömön mondjuk én másképp éreztem ezt, mert én valószínűleg az, hogy az életem elején, hát az apám Mészáros László szobrász volt, aki nagyon tehetséges ember volt, és aki 33-ba elment Szovjetunióba. Valószínűleg baloldali érzelmi ember volt, bár nagyon hívő és vallásos, egy fiatal 30 éves ember elment Ázsiába, hogy ott dolgozzon, és a magyarok útját ugye felfedezze, hogy honnét jönnek a magyarok. Sajnos ő utolérte a sztalinizmus, a végzet, mint kémet, de akkoriban kezdték a külföldieket börtönbe vetni, és őt is lecsukták, és ki is végezték fiatalon, és az anyám még ugye nem tudott visszajönni, mert elkezdődött a második világháború, és a magyarok azok ellenségek voltak az oroszokkal, mi az ellenkező oldalon voltunk, úgyhogy ő is meghalt. És ezzel az indítással, az életem e-fajta indítással valószínűleg ez öntudatlanul később működött bennem, még amikor az egyszerű filmeket csináltam, mint az örökbefogadás. Akkor is az örökbefogadás arról szól, hogy megmondom az igazat. Minden filmemben tulajdonképpen ez érdekel. Nem mentem vissza Kirgíziába, amíg nem változott meg a rendszer, mert én nem mentem volna vissza soha egy olyan országba, ahol a apámról és anyámról hazudni kell, hogy ők árulók voltak, hogy ők szovjet ellenes voltak. Szerencsém volt, hogy egyáltalán megértem azt, hogy ez a rendszer szétesett. Erre senki nem számított, a mi generációnk, mi csak reménykedtünk benne, hogy hátha. Talán én egy kicsit jobban reménykedtem, mert ugye Magyarországon annyira stabil volt ez a kádári langyos víz, hogy itt nem mozgott semmi, itt nem volt ellenállás, itt nem volt opozíció. De a lengyeleknél a 80-as években nagyon erős volt, és én ebben részt vettem. Ők állandóan beszéltek, a társadalom állandóan mozgott, és állandóan létezett, és nálunk sajnos egy ilyen beletörődés volt, hogy hát igen, nem élünk rosszul, hát majd csak lesz valahogy, és nagyon kevés ember. El kell mondjam, hogy igen, nagyon kevés ember volt opozícióban, és nagyon kevés emberen lenne.
Amikor egy történelmi eseményről Magyarországon végre beszélünk, vegyük a Nagy Imre filmet, akkor mi segített önnek abba, hogy a személyes élményeket, a történelmi hitelességet, a rendelkezésre álló dokumentumokat hogyan is kell összeegyeztetni?
Az 56-nak van egy nagy előzménye, és van egy nagy utóélete. Az 56 nem fejeződött be decemberben. Az 56 még 63-ba is tartott. Én csak egy pici részében nyúltam hozzá, és valószínűleg azért nyúltam hozzá Nagy Imréhez, mert ismerem a Nagy Erzsét. Gyerekkorunk óta mi mondhatnám azt, hogy jóba vagyunk. És ismertem a Nagy Imrét, tehát felületesen, mert gyerek voltam, de nagyon különös, velem ez nagyon gyakran előfordul, hogy a különös emberekkel, ha egyszer találkozok, azok örökké megmaradnak bennem. Na most a Nagy Imre egy ilyen ember volt. Mikor visszajöttem, akkor nagyon sokat találkoztam a nevelő anyám miatt, aki kommunista volt, és aki állandóan káderekkel volt körülvéve, a Gerőjék, meg ilyenek voltak az ő baráti köre, megismeretse. Ezek mind számomra, mint gyerek kamasz számára, ezek mind taszító, rideg, csúnya emberek voltak. Ez az érdekes. Nem az, hogy én politikailag nem értettem. Én ezt még nem tudtam semmit. De például a Rákosi, nekem fizikailag kellemetlen volt az ő léte, az ő, nem is értettem, hogy lehet egy ilyen embert így tisztelni, meg szeretni. Valami nagyon rossz sugárzott belőle. Pedig ő egy okos ember volt, és egy ravasz ember. Ugyanúgy a Gerő, a Révai, ezek nagyon furcsa emberek voltak. Azért, aztán ma már öregen tudom, azért voltak furcsa emberek, mert egész életükben nekik hazudni kellett, mert kettős életet éltek, paranoiás életet éltek ezek az emberek, és azért bennük volt egy ilyen kellemetlen sugárzás. Na most a Nagy Imrében ez nem volt. A mosolya, a léte nagyon, nagyon közvetlen volt, nagyon kedves volt. Ő nem titkolta, ha valakit kedvel, akkor rámosolyogjon, átöleljen, szóval másképp viselkedett. Na most a Nagy Erzsé, mi jóba voltunk, de a Nagy Erzsé engem akkor döbbentett meg, mikor ugye kiderült, hogy ő neki 30 éven keresztül le kell tagadni tulajdonképpen az apját, és ő ezt nem tette meg. És ő vele úgy bánt a társadalom, mint egy leprással. Neki volt olyan időszaka, hogy se a gyerekei, se ő nem léphettek be hivatalokba. Ő például úgy dolgozott, mint fordító, hogy nem dolgozhatott irodába, nem érintkezhetett emberekkel, mert akkor elmondta volna, hogy ő kicsoda, micsoda a Göncné, és el tudja mondani, hogy mi volt, amikor a Göncz Árpád börtönbe volt, és utána, hogy kellett neki dolgozni, meg a vásárhelyi, meg stb., akik életben maradtak. Na most én ebből a szempontból úgy láttam, hogy én, mikor megcsináltam az első naplót nagy nehézségek árán, de azért a napló megszületett, és a napló azért arról szólt, hogy van egy kamaszlány, aki rájön, hogy az a szörnyűség, ami ott a Szovjetunióban történt vele, az át van hozva és megismétlődik az országban. Vagyis a rendszer mindenhol létezik, és a rendszer kegyetlen. De most hát természetesen az Acélék erre rájöttek, hogy ez nem egy kamasz árva lány története, hanem arról van szó, hogy milyen is ez a szovjet rendszer. Az Erzsi, mikor megnézte a filmet, akkor beszélgettünk, és azt mondta nekem, jó neked, mert te legalább ki tudod beszélni magadat. Én még nem is beszélhetek szegény apámról, és nem is tudom, hogy mi volt vele két éven keresztül ebbe a szörnyű cellámba. Mert ők soha nem látták őt viszont. A Nagy Imre édesanyja az élt 90 éves valahány koráig túlélte a fiát, és ő nem tudta, ő előle titkolták, hogy a fiát felakasztották, nem is hitte el, ő várta a fiát, és ott volt a Nagy Imre felesége, aki szintén várt, hogy kapjon valami papírokat, hogy mi történt a férjével, és úgy halt meg, és az Erzsé úgy akarta eltemetni a Nagy Imrét az anyja mellé, nem akart ekkora temetést, aztán ahogy lett a történelem, ugye a történelmi temetés, és ő akkor azt mondta nekem, hogy neked jó, mert te kibeszéled magadat, de én itt vagyok a gyerekeimmel.
Mit szóltak a filmhez?
Szerintem ez nincs is a európai történelemben ilyen, hogy egy miniszterelnököt így ki tudnak végezni, ahogy ezt a Kádárék megcsinálták. Szóval ez döbbenetes volt. Csak azért, mert hát ő azért kommunista volt, és azért ő Moszkvába élt, és azért ő részt vett a párt munkájába, és ő megértett valamit. Ez volt a történet lényege. Ő megértett valamit, hogy ez a szocializmus tovább így nem működik. Ennek mást irányt kell adni, ez tényleg szabadság kell. És amikor ő ezt megértette, akkor őt visszautasították és felakasztották. Azért, mert ő nem írta alá. Ha ő azt mondta volna, hogy bocsánat, én tévedtem, akkor semmi, akkor még ült volna egy-két évig. Ez döbbentett meg engem, ez az erő, hogy úgy tudta ez, hogy mégiscsak ő ki kitartott mellette. És ezért ön egy nagyszerű figura, mert ha ő mindig olyan beállítottságú lett volna, hogy ő kételkedik a rendszerben, hogy ő nem kommunista, hogy ő ellenáll, és akkor ez történik. És a Mindszentés nagy történet, de a Mindszentés más történet, ott a hit, a vallás, az egész, az egyház étbomlása. De a Nagy Imre az volt a döbbenetes, és ezért érdekesek ezek az emberek, hogy végül is ők változtatták meg a rendszer, hogy ma így tudunk élni, mert ők a legnagyobbak ott Lengyelországban, meg Magyarországon, meg máshol.
Döbbenten olvastam, amikor azt írta valahol, vagy egy interjújában mesélte, hogy Kádár hogyan élte meg ezt az időszakot, hogy egy teljesen szétesett volt ebben az időszakban.
Hát nézd, erről most már sokat beszélnek, én akarok is egy...
Sokat kezdenek beszélni.
Rengeteg anyagot néztem végig, dokumentumokat, és akarok is a Duna TV-vel jobb működni és jobb beszélni. Akarok csinálni egy kifejezetten a dokumentum anyagokból összevágni Kádárról. A fiatal Kádár és a hatalom csúcsán lévő Kádár és a szétesett Kádári. Nagyon érdekesen viselkedett a kamera előtt. Egy pillanatig sem volt unalmas. Ő nevetett, ő cinikus volt, ő humorizált, ő állandóan egy szerepet játszott. És ugyanakkor a szerény, ő volt a szerény. És az, hogy valaki Kelet-Európában nincs olyan ország, ahol 30 évig ugyanaz az ember lett volna hatalmon. A csúcstól a szétesésig. És ez nagyon érdekes, mert még a németeknél is, ugye Ulbricht volt, Honecker, meg változtak a lengyelekről, nem is beszélve a cseheknél, Csállandon változtak, a szlovákok, a Csehszlovákiában, a románoknál is állt. Nálunk viszont ezt össze lehet foglalni az egész kelet-európai rendszer szétesését, és ez egy portréba tulajdonképpen.
Márta, hány éves?
Sok, 75 leszek.
Csak mert csillog a szeme és teli vitalitással, és gondolom, hogy ezeken a filmterveken kívül még milliónyi a tarsolyban. Mi a maga útravalója a gyerekeinek?
Nem, én nem vagyok ilyen, hogy útravaló.
Mi volt az ön családi útravalója, és mit ad ön tovább?
Sajnos nekem nem volt családom. Ugye, apámat megölték, anyám meghalt, húgaim, azokkal furcsa kapcsolatom volt és van, de valahogy ez a családkép, volt egy pillanat, mikor volt ez a családkép a Jancsóval és a gyerekek, aztán úgy elváltunk, és tulajdonképpen Lengyelországban az is érdekes, hogy nem egy férfin keresztül, lényegében egy férfin keresztül találtam meg a családomat, de a Novicki nővére, aki egy kis községbe él, Kujáve, az Közép-Lengyelország, és ott tulajdonképpen megtaláltam. Nekem valahol egy elképzelésem volt, hogy ilyen lehet egy család, hogy mindig együtt vannak, vigyáznak egymásra, ha nincsenek is együtt évekig, de a kapcsolat, és ez nagyon fontos volt számomra, mert ez egyszerű, őszinte embereknek a magatartása volt. És attól, hogy én ott egy ilyen érzelmi pluszt kaptam, nem is pluszt, hát ez szóval egy ilyen őszinte érzelmi világot, az nagyon sok mindent megváltoztatott bennem, és az én viszonyom is az itteni családommal teljesen megváltozott. És azóta mi abszolút jóba vagyunk. A három gyerekek, a Jancsó, az új felesége, az új gyereke, az unokáink, ez mind egy nagy család lett. Megszűnt ez a feszültség, hogy a volt fér, ezek semmi, ezek megszűntek. Egy család lett, aki együtt kell, hogy létezzen, amíg élünk. Hát most már mi a Jancsóval nem élünk sokáig, de én azt veszem észre, hogy a gyerekekben, hát a gyerekek is már ugye idősek.
És az alkotás... Az alkotásban hogyan segítette ez? Mert mintha úgy érezném, hogy szárnyal.
Engem segít az, hogy jár az agyam, hogy mozgok. Én nem szeretek. Hát végül is az ember ebben a korban, azt szoktam mondani, 5 perc alatt öreg tud lenni. Hát én most elhatározom 10 perc múlva, hogy ettől kezdve öreg vagyok, és akkor csak olvasok újságok, könyveket, és tudom. Már régóta van, ez régóta van, hogy van a lengyel családom, a magyar családom, mind nagyon fontosak, és elég szabadon élünk, és őnek csomó mindenre maguktól kell rájönni, és én gondolom, hogy többségük okos, érzékeny, tehetséges emberke, úgyhogy nem félek, hogy nem találják meg a életbe a helyüket. Persze vannak mindig kisebb-nagyobb konfliktusok, de a szeretet az fontosabb, és az, hogy érzik. Hát én csak azt tudom mondani, hogy amíg élek, addig rám mindig számíthatnak, és én mindig fogok morálisan, meg egyébként is segíteni nekik. Most ami a terveimet illeti, most megint elkezdtünk politikáról beszélni, de közben csináltam Lengyelországban, most megcsináltam a Csárdás királynőt, ami egy nagy kihívás volt, mert én operettet soha életemben nem rendeztem, ugyan színházat csináltam Lengyelországban, de ez egy olyan alámerülés volt, amit nagyon élveztem, ez csodálatos volt. Ez nyilván azért választott engem a producer, mert magyar vagyok, és az eredeti Kálmán, ugye, amit itt játszottak évekig, az egy átért Csárdás királynő volt, amit Hontinak átírták. Na most mi visszatértük az eredeti sztorihoz, és az a csodálatos zene, és a temperamentum, és és a népzeneből merítve vannak ezek a Csárdás királynő slágerei. Pedig a Kálmán Imre egy ilyen zárkozott, szomorú, okos zsidó volt, magyar zsidó volt, aki nem volt mindig boldog, de mégis ilyen boldogság sugárzása van, a vágy, szerelem, a szeretet után. Most ez csodálatos.
Hasonlítanak?
Nem hasonlítunk, mert biztos valamit föl lehet fedezni, de én azt mondom, hogy én tulajdonképpen a szörnyű gyerekkorom, ami szörnyű volt, boldog ember voltam, és vagyok. Mert a Kálmánnak nagyon sok baja volt a környezetével, a családjával, a szerelmeivel, neki el kellett hagyni Európát, elmenni Amerikába. Én nekem szerencsém volt olyan szempontból, hogy én azért nagyszerű emberekkel találkoztam, 2-3 nagyon érdekes férfivel, hát most a két legfontosabb, a Jancsó, Novicki. A gyerekeim nagyon érdekesek, helyesek, az unokáim, munkám van. A filmeimnek abban az időben, amikor ez szinte lehetetlen volt, mégis sikereim voltak, sőt, világsikereim. Rengeteg díjat kaptam az életemben.
Mi lehetne még?
Én nem szeretnék ülni, megöregedni, és nem csinálni semmit. Szóval nekem vannak terveim.
Akkor ez egy jó állapot, ami most van.
Amit meg akarok még próbálni, és amit meg kell csinálnom, azt én meg akarom írni, illetve írom, de be akarom fejezni azt a könyvet, aminek az a címe, hogy Az anyám arca. Ez tulajdonképpen egy fiatal nőről szól, aki magyar, és elmegy a szerelme után Kirgíziába, és az történik vele, ami történik. Thank you.
Mészáros Márta filmrendezővel, Bősze Valéria beszélgetett. A hangfelvétel 2006-ban készült, és legutóbb ugyanabban az évben, december 19-én hangzott el a Kossuth Rádióban. Műsorainkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu internetes oldalon. Műsorajánló. A Kossuth Rádió megváltozott műsorstruktúrájában egy ideig hangjátékok hallhatók. Jórészt olyan műveket játszunk le, melyeket az elmúlt 16 évben önök nem hallhattak, mert az alkotókat nem kívánatosnak ítélte a hatalom. A cenzúrázott darabokon kívül legendás hangjátékokat, életútinterjúkat és dokumentumjátékokat is műsorra tűzünk. A művekről részletek a mediaclick.hu oldalon találhatók. Hallgassanak akár éjféltől éjfélig hangjátékokat a Kossuth Rádióban. Művész és tanár.
Van valami olyan varázsa, amit szerintem mástól nem hiszem, hogy az ember megkap.
Mi mindnyájan jó úton haladtunk.
Egy gazdag életút hangokkal kikövezve.
Mondják, hogy a kottában minden benne van. Csak jól kell tudni olvasni.
A mester, a művész és az ember. Baranyai László zongora művész, 80 éves. Vasárnap 17 óra 40 perckor az M5 műsorán. Műsorajánlót hallottak.